Franz Jägerstätter élt 1907-től 1943-ig. 2007. október 26-án, pénteken délelőtt 10 órakor a linci Mária székesegyházban boldoggal avatták Franz Jägerstättert, a lelkiismereti szabadság bírtanúját. Közvetlenül kivégzése előtt családjának írt búcsúlevelében ezek voltak utolsó szavai. Bárcsak elfogadná az Úr életemet, mint engesztelő áldozatot, nem csak a saját bűneimért, hanem másokért is. Isten elfogadta engesztelő áldozatát. Ő egy annak a megszámlálhatatlan vértanúnak a sorában, akikről a 2000-ben nyilvánosságra hozott harmadik fatimai titokban olvashatunk. A titoknak ez a része így hangzik. A fehér ruhás alakban, akiről itt szó van, a fatimai látnokok a pápát ismerték fel. A hegy csúcsára feljutva tédre esett a pápa a nagy kereszt tövében, ahol egy csapat katona megölte több fegyverlövéssel és nyilakkal. Ugyanígy egyik a másik után meghaltak a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, és különféle osztályhoz tartozó és különféle társadalmi helyzetű más világi személyek, férfiak és nők. A kereszt két karja alatt két angyal állt, mindkettő kristálylocsolókannát tartott kezében, amelyekbe összegyűjtötték a vértanúk vérét, és meglocsolták vele a lelkeket, amelyek Istenhez közeledtek. Minden ember áteredő bűnnel születik a földre, és hordozza magában az emberi faj gyarlóságait, viseli ősei bűneinek káros következményeit. Hozzáteheti ehhez saját személyes bűneit, és azok árkos terhét tovább örökítheti saját leszármazottaira. De a megváltás már megtörtént. Ha az ember engedi, hogy Jézus megváltása a saját életében is hatékony legyen, akkor megszakad a sor, megtörhetjük a rossz egyeduralmát, és ami közvetlenül az ősök vonalán tovább öröklődhetne, az megtörik. Például az agresszivitás, az alkoholizmusra, paráznosságra, bűnözésre való hajlam, és az áldás öröklődik tovább. Franz Jägerstätter 1907. május 20-án Felső Ausztriában, Sankt Radegundban született, Rosália Huber házasságon kívüli gyermekeként. 26 éves korában neki is születik majd egy házasságon kívüli gyermeke. De talán éppen ez az esemény indította el a megtérés útján. Ferencet eleinte nagymamája nevelte. Szegény körülmények között éltek. A helyzet 1917-ben javult, amikor édesanyját feleségül vette egy helybéri gazda, Heinrich Jägerstätter. A gyermek Ferenc érdeklődése sokoldalú volt. Sokat olvasott, citerán játszott, gyorsírást tanult, és az akkoriban híres radegundi passiójátékokon is rendszeresen részt vett. 20 évesen Bajorországban kapott munkát. Ekkor tapasztalta meg az egyház ellenes materialista légkört. Akkori plébánosa írja Ferencről. Fiatalon olyan volt, mint minden más fiú, kicsit talán kötekedő és könnyelmű. 1934-ben komolyodott meg. Laikus testvérként kolostorba akart vonulni, amitől lebeszéltem. 1935-ben ismerkedett meg későbbi feleségével, Franciska Schwaningerrel, majd szokatlan időpontban, 1936. április 9-én nagycsütörtök reggel 6 óra 30-kor kötöttek házasságot. Még aznap egy zarándok csoporttal Rómába indultak. 3 gyermekük született, Rozália, Maria és Aloizia. Feleségének a hatására ő is gyakrabban kezdett szentáldozáshoz járulni, ami feltűnt plébánusának, mert ez férfiak között nem volt gyakori. Közösen olvasták a Bibliát, és Ferenc teológiai könyveket is kézbe vett. Később, amikor Ferencnek már be kellett vonulni a katonának, és ott vallásossága miatt kellemetlenségei voltak, felesége ezt írta neki: nagy vigasz számomra, hogy olyan szívesen imádkozol, és hogy talán mindent olyan türelmesen elviselsz ezekben a nehéz időkben. Leveleidből azt olvasom ki, hogy nem vagy boldogtalan, és mindig újra időt találsz arra, hogy templomba menj, és ott vigasztalást és bátorságot nyerje. Felesége visszaemlékezésében azt írja, hogy egymást segítették a hitben. Kevesebb, mint 7 évig voltak házasok. Egymásnak írt leveleikből, cselekedeteikből az látszik, hogy szerelmesek voltak egymásba, és nem csupán a közös munka és a gyermekek tartották együtt őket. Férje boldoggá avatásán részt vett felesége, aki már 94 éves, ezt nyilatkozta: nagyon várom a találkozást vele, még mindig szerelmes vagyok férjemben. Pér katona volt, amikor 3. gyermekük született. Az asszony nagyon gyengének érezte magát, anyósa a kórházban volt, és a birtokon a munka is teljesen rámaradt. Ebben a helyzetben írja neki férje a következő sorokat: ne vesz bele nagyon a munkába és a világi gondokba. Hagyd, ami nehezen megy, első gondod gyermekeink legyenek. A kettőt egyszerre, a gyerekeket és a gazdaságot hosszan nem tudod jól ellátni. Ezért inkább részesítsd előnyben a gyermekeket és anyámat, mert ők fontosabbak neked és nekem, mint a gazdaság. Az 1938-as népszavazáson, amelyen Ausztria Németországhoz csatolása volt a tét, eredetileg nem akart részt venni, de végül az Anschluss ellen szavazott. Miután Ausztria Németországhoz csatlakozott, az ő falujában nem akadt senki, aki náci érzelmű lett volna, hogy rábízhatták volna a polgármesterséget. Őt is megkérdezték, de visszautasította. Végül egy helybéli gazda azzal vállalta el, hogy ezt is csinálnia kell valakinek. 1940. júniusában behívták katonának, majd hazaengedték, mivel a 3. gyermeke megszületett. 1940. októberében alapkiképzésre újra behívták, csak 1941. április elején szerelték le a helyi előjáróság segítségével. 6 hónapos katonáskodása, Ferences harmadrendi katonatársával való levelezése és a frontot megjárt katonákkal való beszélgetése során érlelődött meg benne az elhatározás, hogyha újra katonai behívót kap, megtagadja a frontszolgálatot. Világossá vált számára, hogyha részt vesz a 3. birodalom igazságtalan háborújában, bűnt követel. Döntésének okait írásban is rögzítette. A falu közösségének tagjai próbálták jobb belátásra bírni, de ő kezdettől fogva elutasított minden együttműködést a nemzeti szocialistákkal. Nem adott pártcélokra pénzt, és nem fogadta el az államtól a családi pótlékot sem. Egyházi adószedőként kezdett dolgozni. 1941 tavaszától napi áldozó lett, nyáron pedig átvette a sekrestyési teendőket is. Különösen fontos volt számára a napi szentáldozás. Akik a szentáldozásban rejlő lehetőségeket nem használják ki, azokhoz az emberekhez hasonlítja, akik veszni hagyják örökségüket csak azért, mert fárasztónak tartják, hogy ennek az összegnek a részleteiért rendszeresen értemenjenek. Ferenc nem általában utasította el a katonaságot, nem úgy volt szolgálat megtagadó, mint egyes szekták tagjai. Követte a katolikus egyház tanítását, amely szerint meghatározott feltételek között mindenki kötelezve van a katonai szolgálatra. Ezért tett eleget eredetileg a behívó parancsnak. 1941 és 43 között több füzetben hosszú oldalakon keresztül írta le gondolatait a politikai és a vallási felelősségéről. Ebben az időben egy kis katekizmust is készített a vallás alapvető kérdéseiről, mert attól félt, hogy gyermekei nem fognak vallásoktatásban részesülni. Lehet még valamit tenni? Címmel foglalja össze következtetéseit. Túl gyakran hallani manapság, hogy nem lehet mit tenni, ha valaki kinyitja a száját, csak börtön és halálbüntetés vár rá. És a világtörténelem menetén nem sokat tud változtatni. Azt hiszem, hogy 100 éve vagy még régebben kellett volna valaminek elkezdődnie. De nekünk, embereknek önmagunkat, vagy talán néhány lelket megmenteni Krisztusnak, azt hiszem, sohasem késő, amíg a Földön élünk. Egy másik gondolat tőle, Krisztus hitünk nyilvános megvallását kívánja tőlünk, ugyanúgy, ahogyan a Führer Adolf Hitler saját népétől. Isten parancsai bár azt tanítják nekünk, hogy a világi előjáróinknak is engedelmeskedjünk, akkor is, ha nem keresztények, de csak addig, amíg nem parancsolnak rosszat nekünk. Hát Istennek inkább kell engedelmeskednünk, mint az embereknek. Családjával, főleg édesanyjával, plébánosával heves vitái vannak, a háborúban való aktív részvétel elutasításának meggyőződését még püspöke József Frieser előtt is sikeresen védelmezi. Látva az 1942-43-as tél háborús áldozatainak nagy számát, azt mondta, ha már az életemet kell kockáztatnom, akkor valami olyanért teszem, ami megéri az áldozatot. Mindennapi gondok között élt családjával, s bármelyik pillanatban megérkezhetett az újabb behívó parancs. Amikor végül 1943. február 23-án a behívót átvette, csak annyit mondott. Most írtam alá a halálos ítéletemet. Édesanyja és felesége sok mindent megpróbált, de eredménytelenül. Falujának előjárósága még a fegyver nélküli szolgálatot is kérelmezte számára, de ő nem fogadta el ezt a lehetőséget. Február 25-én kellett volna megjelennie az ENSZI laktanyában. Plébánosának ezt írta. Közölnöm kell önnel, hogy hamarosan valószínűleg egy újabb hívét fogja elveszíteni. Mivel senki sem adhat felmentést az alól, amilyen veszélyt ez az együttműködés a lelkem üdvösségére nézve jelentene, elhatározásomon, mint tudja, nem fogok változtatni. Hosszas rábeszélés után március 1-én önként jelentkezett, de azonnal kinyilvánítottam, vallásos meggyőződése miatt elutasítja a fegyveres szolgálatot. Minden meggyőzési kísérlet ellenére kitartott véleménye mellett. Március 14-én ezt írt a feleségének. Egészségügyi szolgálatra kész vagyok, mert ott még jót tehetek, és a keresztény felebaráti szeretetet a gyakorlatban megvalósíthatom, amely ellen a lelkiismeretem nem lázad. 1943. május 4-én átszállították Berlinbe vizsgálati fogságban, ettől kezdve felesége nem látogathatta. 1943. július 6-án született meg a halálos ítélet, amelynek ez volt az indoklása. Nem tett eleget a behívó parancsnak, mert nem ért egyet a nemzeti szocializmussal, és megtagadta a fegyveres szolgálatot. Kinyilvánította, hogy vallásos lelkiismerete ellen cselekedne, ha a nemzeti szocialista állam nevében harcolna. A vádlott teljesen normális, ítélő képessége birtokában van, lelki vagy örökletes betegség családjában nem fordul elő. Ferenc nem adott hírt családjának sem a tárgyalásról, sem az ítéletről. A hivatalból kirendelt ügyvéd értesítette plébánosát, aki július 12-én feleségével, Franciskával meglátogatta őt a börtönben. 20 percig beszélhettek, az időt a pap meggyőzési kísérlete töltötte ki. Kivézése előtti napon a következőket írta. Szerettelek volna mindattól a szenvedéstől megkímélni titeket, amelyet most miattam átéltek. Tudjátok azonban, hogy Krisztus azt mondta, aki apját, anyját, feleségét vagy gyermekeit jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Búcsú levelében ugyanezt írta családjának, kevésbé fájdalmas formában kifejezve. Kedves feleségem, édesanyám! Nem volt lehetséges számomra, hogy titeket ettől a szenvedéstől, amelyet most miattam éreztek, megszabadítsalak. Milyen nehéz lehetett a mi üdvözítőnknek, akinek szenvedése és halála által szeretett édesanyjának fájdalmat kellett okoznia, és mindezt irántunk, bűnösök iránt való szeretetből elszenvedték. Köszönöm üdvözítőnknek, hogy érte szenvedhetek és meghalhatok. Feljegyzései az utolsó időkből erőt és belső szabadságot fejeznek ki. Csak néhány szót írok, de ezek szívből jönnek. A megbilincselt kézzel is írom, mégis jobb, mintha az akaratom lenne megkötözve. Mihez adott Isten minden embernek értelmet és szabad akaratot, ha nem engedett eldönteni, mint sokan mondják, hogy a háború, amelyet Németország folytat, igazságos vagy nem igazságos. Mi máshoz lenne szükség a jó és rossz közötti különbségtétel képességére? 1943. augusztus 9-én reggel 6 órakor több halálra ítéltel együtt Brandenburgba szállították. Délben közölték vele, hogy a halálos ítéletet július 14-én jóvá hagyták, és még aznap délután 4 órakor végre fogják hajtani. Röviden írok nektek néhány búcsúzó szót. Drága feleségem és édesanyám, még egyszer megköszönöm mindazt a jót, amit egész életemben tettetek, mindazt a szeretetet és áldozatot, amit értem meghoztatok, és kérem, bocsássatok meg mindazért, amivel megbántottalak titeket, vagy szomorúságot okoztam, ahogyan én is mindenért megbocsátok. Bárcsak elfogadná az Úr életemet, mint engesztelő áldozatot, nem csak a saját bűneimért, hanem másokért is. Augusztus 9-én délután 4 órakor Franz Jégerstettet lefejezik, majd a holttestet a helyi krematóriumba szállítják. A Fökla Bruki iskolanővéreknek sikerült a hamvakat megszerezniük, és biztos helyre szállítaniuk. Még aznap este Pater Jochmann, a börtönlelkész, A következőket mondta a nővéreknek. Csak gratulálni tudok honfitársatok miatt, aki szentként élt és hősként halt meg. Bizonyos vagyok benne, hogy ez az egyszerű ember az egyetlen szent, akivel életemben találkoztam. A háború befejezése után 1946. augusztus 9-én a Szent Radegundi templom fala mellé temették el.